Jó napot kívánok! Salád Gergely vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője, és ebben az előadásban a kínai alkotmányról fogok beszélni, ugye már csak azért is, mert a kínai specializációját harangozzuk be ezzel az előadás sorozattal a Szegedi Tudományi Egyetemnek, és hát itt az egyetemen belül az állam és jogtudományi karhoz fog tartozni ez a specializáció, és ha már a jogi karon van egy képzés, akkor gondoltam, hogy hát foglalkozunk a kínai joggal, és ha már a kínai joggal foglalkozunk, akkor foglalkozunk a kínai jognak az alapjával, ami hát Kínában is az alkotmány. Ezért aztán az én előadásom a korábbi kitűnő kollégák előadásaihoz képest talán egy picit szárazabb és történelmibb lesz, de azért bízom benne, hogy főleg azok, akik érdeklődnek Kína iránt, azok ezt az előadást is hasznosnak találják majd. Az előadás az történeti jellegű lesz, tehát én itt nem alkotmányjogászi elemzését fogom adni a jelenleg hatályos kínai alkotmánynak, hanem azt fogom vizsgálni, hogy miként alakult ki a mai kínai alkotmány, és annak a szövege az elmúlt 40 évben milyen módon módosult. Magának az alkotmánynak a konkrét rendelkezéseibe csak néhány esetbe fogok belemenni, és hát bőven fogok beszélni ennek a bizonyos, jelenleg is hatályban lévő 82-es alkotmánynak az előzményeiről is. Egészen a császárkorig fogok visszamenni, tehát tulajdonképpen egyfajta ilyen jogtörténeti előadás fognak hallani. Természetesen itt nem akarom több mint két évezrednek a jogtörténetét röviden sem összefoglalni, tehát a császárkori, illetve az előtti jogról csak néhány gondolatot osztanék meg. A hagyományos kínai jognak alapvetően két ideológiai, ilyen eszmei alapja volt, az egyik a konfucianizmus, a másik pedig a legizmus. Mind a kettő olyan ókori, ilyen politikai, elméleti, vagy filozófiai iskola, amely aztán az egész császárkorban hatást gyakorolt, a konfucianizmus az hivatalosan, a legizmus az kevésbé. A konfucianizmusnak a kormányzással kapcsolatos fő tanítása az az, hogy az államnak és annak a vezetőinek, tehát az uralkodónak és a hivatalnokoknak példamutatással az erénynek, a karizmának, az erőnek a kisugárzásával és erényes viselkedéssel kell kormányozni a népet. Ez az elsődleges, mert hogyha a császár vagy a hivatalnokai nem erényesek, akkor teljesen mindegy, hogy milyenek a törvények, a nép úgyse lesz erényes, hanem megpróbálja majd kijátszani a törvényeket. És a példamutatáshoz, az erényhez képest a jog, tehát a törvények, jutalmak, büntetések, azok másodlagosak, nem lehet róluk azonnal lemondani, de hát az ideális helyzet az az lenne, hogyha az állam az úgy működne, hogyha nem lenne szükség törvényekre, nem lenne szükség jogra, mert a vezetők azok annyira bölcsek és erényesek, hogy ilyen eszközök, ilyen technikai és másodlagos eszközök nélkül is el tudják érni, hogy a nép az úgy viselkedjen, ahogy a népnek viselkednie kell. A jog tehát egyfajta ilyen szükséges rossz, amit igazából addig használnak, addig kell használni, amíg ez az ideális állapot létre nem jön. Természetesen az elmúlt 3000 évben nem jött létre ez az ideális állapot, tehát törvényekre végig szükség volt, de ez a fajta hozzáállás, hogy a törvény az másodlagos, a törvény az egy szükséges rossz, ez végig jellemző maradt, és tulajdonképpen a mai napig is ez a jellemző. A konfucianizmussal szemben állt a legizmus filozófiai iskolája, ami abból indult ki, hogy az ember az alapvetően egy önző, rossz lény, és ezért manipulálni lehet a gyengeségeit kihasználva, méghozzá két gyengesége van, az egyik az, hogy szeretné megszerezni azt, ami jó neki, és szeretné elkerülni azt, ami rossz neki. És hát erre a két gyengére alapozva a jutalmaknak, illetve a büntetéseknek a következetes, szigorú rendszerét kell bevezetni az államnak, vagyis olyan törvényeket kell hozni, amelyek jutalmazzák azt a viselkedést, ami kedvező az állam számára, és büntetik azt a viselkedést, ami rossz, káros az állam számára. Tehát a legizmus az fontosnak tartotta a jutalmakat és a büntetéseket, amik ugye összességében a törvényeket jelenti, és úgy gondolta, hogy a jutalmak, illetve a büntetések, azok, hát mint ilyen két fogantyú, szó szerint ezt a szót használja az egyik legista filozófus, mint két fogantyú szolgálhatnak, amelyeken keresztül az állam, az uralkodó, az manipulálhatja az embereket. Na most a legizmus az a Krisztus előtti második évszázadban megszűnt önálló iskolaként működni, és bizonyos rossz történeti tapasztalatok miatt gyakorlatilag az a szó, hogy legista, legizmus, az egy szitok szóvá vált, és senki sem merte fölvállalni azt, hogy ő legista, de a gyakorlatban végig a kínai császárkorban, és hát egészen a mai napig természetesen a legizmus az alapvető része a kínai kormányzás eszmerendszerének, gyakorlatilag beépült a konfucianizmusba, és hát az, ami több mint 2000 éve a kínai államnak a hivatalos, vagy nem hivatalos államideológiája, korszaktól függően, az igazából nem egy tiszta konfucianizmus, hanem a legizmusnak meg a konfucianizmusnak egy ilyen ötvözete, ahol az ideál, az eszmény szintjén megmarad az a konfuciánus a jog felfogás, hogy a törvények azok másodlagosak, és csak szükséges joszként kell alkalmazni őket, de azért a gyakorlatban a kínai állam az mindig is bonyolult jutalmaknak és büntetéseknek, tehát törvényeknek a rendszerét dolgozta ki és léptette érvénybe, és azoknak a segítségével is kormányozta a népet. Tehát a kínai császárkorban, ami több mint két évezeden keresztül tartott, Krisztus előtt 221-től Krisztus után 1911-ig, a legizmus és a konfucianizmus ötvözete volt a meghatározó konfucianizmus néven, és a kínai jogban, kínai törvényekben viszonylag kevés változás történt. A kínai rendszer, a kínai császárkori állam az meglehetősen konzervatív volt, tehát ilyen különösebb nagy forradalmak, változások azok nem zajlottak le a jogban, illetve a jogi gondolkodásban sem. És ha nem is mondhatni azt, hogy 2000 évig nem változtak a törvények, viszonylag keveset változtak, tehát ahhoz képest a hatalmas változás sorozathoz képest, ami az európai kontinensen az elmúlt 2000 évben végbe ment, ahhoz képest Kínában az 1911-et megelőző 2000 évben a jogfejlődésben nem történtek radikális változások, és ami még fontos ezzel a korszakkal kapcsolatban, az az, hogy külső hatások igazából nem érték a kínai jogot, belső szerves fejlődés eredménye minden, ami a kínai jogtörténetben történt. Néhány szót azért szólnék erről a több mint 2000 éven keresztül érvényes jogszemléletről, ami nagyon-nagyon sok elemében a mai napig is meghatározza a kínaiaknak a joghoz való viszonyát. Maga a jelenkori kínai jogrendszer, ez egy modern, alapvetően kontinentális jellegű jogrendszer, de a joghoz való hozzáállás az nagyon is a kínai hagyományokat tükrözi. A kínai tradícióban a jog az alapvetően közjog, tehát az államnak és a lakosságnak a kapcsolataival foglalkozik. A lakosok az alattvalók egymással való kapcsolataival viszont nem nagyon. Tehát szabályozza a büntetőjogot, tehát azokat a cselekményeket, amelyek károsak az államra nézve, akár közvetve is mondjuk más lakosoknak, a biztonsága fenyegetése által, ezek persze az államnak is károsak, tehát ezeket szabályozza, tehát létezik Kínában, a régi Kínában büntetőjog, illetve a legnagyobb része a régi kínai jogi korpusznak az adminisztratív jog, arról szól, hogy melyik hivatalnoknak mikor éppen mit kell csinálnia, vagy mit nem szabad csinálnia. Tehát alapvetően állami ügyekkel foglalkozik. Az, hogy a lakosok egymással mit csinálnak, az nem áll a hagyományos kínai állam fókuszában, tehát polgári jog az gyakorlatilag nem létezik. Tehát az, hogy mondjuk hogy zajlik egy házasság, és annak milyen jogkövetkezményei vannak, vagy hogy egy adásvételi szerződésnek hogy kell kinéznie, és miként lehet azt kikényszeríteni, hogy be is tartsák, ezek olyan kérdések, amikkel a hagyományos kínai jog egyáltalán nem, vagy alig foglalkozik. Ezeket a kérdéseket alapvetően a szokás, hagyomány, szokásjog határozza meg. Ezekre vonatkozóan nem is nagyon vannak előírások. Hát ilyen sporadikusan nyitottam, ott persze előfordulnak olyan szabályok is, amik polgári joginak mondhatók, de ezek nem különösen gyakoriak. A jóga az igazából az állami ügyekre vonatkozott, illetve hát nyilván a büntető jog miatt persze a lakosok egymással való viszonyát is szabályozta, tehát hogyha a Wang fejbe csapta a szomszédos Li-t, és a szomszédos Li meghalt, akkor ott az állam is közbelépett, mert a gyilkosság az mégiscsak egy olyan dolog volt, amit az államnak szabályoznia kell, hiszen egyébként kitör a káosz. De hogyha közöttük valami tyúkper volt, vagy amit mi tyúkpernek neveznénk, akkor ott a nem jutott el tipikusan perig a dolog, hanem a helyi falubölcse, vagy egy tekintélyes idős tagja a közösségnek tett ott igazságot. Ez azt is jelentette, hogy az alanyi jog, tehát az, hogy jogosultságom van valamire, jogom van valamihez, önmagában ez a fogalom is ismeretlen volt Kínában. Például amikor az emberi jogok fogalmát bevezették az ENSZ alapokmányaiba, akkor a vonatkozó kínai terminusokat ki kellett találni, meg kellett alkotni, mert a kínai nyelvben sem volt ilyesmi, amit így fordíthattak volna. Tehát a kínai állam az nem úgy állt az állampolgáraihoz, vagy pontosabban az alattvalóihoz, hogy na hát azoknak vannak jogaik, és az ők jogaiknak a védelmét a kínai államnak kötelessége szavatolni. Eszébe nem jutott senkinek, hogy a kínai lakosságnak jogai lennének. Nem innen fogták fel a dolgokat, hanem onnan fogták fel, hogy hát a lakosokat azért meg kell védeni egymástól, mert egyébként kitör a káosz, és akkor megbukik az állam, a dinasztia, és az senkinek sem jó. Tehát nyilvánvalóan kell valamiféle szabályozás, de nem azért, mert a lakosoknak bármiféle joguk lenne. A kínai jogi hagyománynak egy sajátossága, hogy a jogszolgáltatás az nem különült el az állam többi tevékenységétől, vagyis ugyanaz a hivatalnok szolgált bíróként, aki egyben az adót szedte, a közmunkákat irányította, a helyi földistenségnek vagy városistenségnek bemutatta az áldozatokat, tehát aki az adminisztrációt végezte, ő a munkaideje bizonyos százalékában, hát ilyen jogi ügyekkel, peres ügyekkel foglalkozott. A különböző forrásokból egyértelműen kiderül az is, hogy nem is nagyon szerették a hivatalnokok ezt a részét a munkájuknak, próbáltak elvenni a lakosoknak a kedvét attól, hogy mindenféle csipcsök ügyben a hatóságokhoz forduljanak, de hát még így is, miután nagyon kevés hivatalnok volt a régi Kínában, a jogi ügyekkel jellemzően túlterhelték a helyi hivatalnokokat, akiknek lett volna jobb dolguk is ennél, ezért aztán például olyan szokásokat vezettek be, hogyha valaki feljelentett valakit, akkor a felperest is, meg az alperest is hát hasonló módon kezelték, és például simán kínvallathatták a felperest is, tehát kétszer is meg kellett gondolnia valakinek azt, hogy tényleg elmegye az állami hivatalnokhoz, vagy esetleg beírja azzal, hogy mondjuk a falujának a bölcse tegyen ott igazságot az adott ügyben. Ez is egy olyan dolog, ami intézményesen nincsen jelen a népköztársaságban, tehát ma van elkülönült bírói rendszer, bírói hierarchia, tulajdonképpen egy önálló hatalmi ágnak tekinthető az ítélkezés Kínában is. Viszont az, hogy bíróságra nem azonnal rohanunk, hanem csak akkor, hogyha már nincsen más lehetőség, ez egy ma is élő dolog Kínában, tehát az ügyeknek nagyon nagy része, ami mondjuk a nyugati országokban bíróság előtt végződne, az Kínában mindenféle békéltető testületek, közvetítők, munkahelyi vezető, faluvéne, tekintélyes, értelmiségi a környéken bárki, tehát valami közvetítő által lesz megoldva, úgymond mediációval, és nem a állami, pártállami bíró fog dönteni mondjuk a vállópereknél a, nem tudom, a vagyonmegosztásokról, meg egyebekről. Ez a kép egy régi kínai, nyilván nem olyan nagyon régi, de késő császárkori hát ilyen pert ábrázol, látható, hogy itt bizony mind a két fél leborul a bíró előtt, és igazából mind a két fél bűnösként van kezelve, mert hogy itt a feljelentő vagy hát a per folyamán már a felperes, és abból a szempontból bűnösnek számít, hogy megbontja a társadalomnak a harmóniáját, és nem tudja az ügyeket, az összhang, a harmónia, a kompromisszum szellemében megoldani, hanem az állami hivatalnokot terheli vele, és hát ez már önmagában is egy kisebb véteknek számít, úgyhogy bizony előfordult, hogy a tárgyalás folyamán a feljelentő, vagy a felperes is kapott néhány botütést. Na most, miután az alkotmányról fogok a továbbiakban beszélni, még néhány szót szólnék a kínai jogi hagyományban, illetve nem is a jogi hagyományban, mert a jogi hagyomány nem foglalkozott ezzel, a kínai hagyományban a császári hatalommal, ami hát tulajdonképpen az állami hatalomnak a megtestesülése volt. Ugye a császár az a régi Kínában az ég fia, és mint ilyen nem csak a kínai területek felett rendelkezik hatósága, hanem az egész világ felett, tehát mindenki az ő alattvalója, úgyhogy az ő hatalma az legalábbis elvileg korlátlan. Tehát nem csak a kínaiakra terjed ki az ő hatalma, hanem más népekre is. Az más kérdés, hogy persze technikai okokból ezt a hatalmat nem tudta máshol érvényesíteni. És ez a hatalom ez nem csak földrajzilag korlátlan, hanem minden más tekintetben is. Tehát nincs olyan, hogy egy lakosnak bármiféle joga lenne a császárral szemben, hogyha a kínai állam úgy dönt, akkor elveheti a földjét, hogyha úgy dönt, akkor száműzheti, hogyha úgy dönt, akkor bármit megcsinálhat a lakossal. Ennek jogi akadálya nincsen. Természetesen a józanész, az önkorlátozás az azért arra sarkalja a mindenkori kínai államot, hogy ne teljesen önkényes módon uralkodjon, hiszen akkor az embereknek így után elegük lesz, és föllázadnak a dinasztia ellen, és akkor megbukik az egész establishment. Ez persze ugye nem akarja senki, legalábbis az adott dinasztiában, tehát bizonyos önmérsékletet természetesen tanúsítottak a kínai hivatalnokok és a kínai császár, de ez nem azért volt, mert bármiféle dokumentum vagy alapelv korlátozta volna a császár hatalmát. Ez azért volt, mert hát technikailag nem volt túl bölcs dolog igazságtalanul ítélkezni és rosszul kormányozni. Egyébként a császári hatalom az nem csak az emberekre, hanem az állatokra, a természetre, sőt még a természet feletti lényekre is kiterjedt. A kínai császár az például istenségeket nevezhetett ki, vagy mozdíthatott el. A hagyomány volt tehát az, ami ezt a hatalmat korlátozta. A konfuciánus etika az önmagában is az önkorlátozást egy nagyon fontos dolognak tartja. Ugye elvileg egy császárnak vagy egy hivatalnoknak erényesen kell viselkednie, és ennek része a jó kormányzás és a jó ítélkezés is. Tehát az egész állam ideológiában volt egy erőteljes hajlam az önkorlátozásra. Másrészt pedig hát ugye praktikusan egyrészt a kínai hivatalnokoknak az alacsony száma, a hatalmas távolságok, a helyi erőknek a kiemelt szerepe, ellensúlyozó szerepe miatt a kínai állam azért nem tett meg mindent, amit megtehetett volna, bármit megtehetett volna, de hát a gyakorlatban nem tett meg mindent, de ennek ugye praktikus okai voltak, és nem azért, mert mondjuk volt egy alkotmány, ami körül írta volna a császárnak a jogköreit. És ez egyébként egy alapvetően stabil és élhető rendszer volt, tehát azt az el kell mondani, hogy minden problémája ellenére a kínai császárság az a világtörténelemnek a második leghosszabb ideig fennálló államalakulata volt, ugye több mint 2000 éven keresztül állt fenn, így, mint kínai császárság. Ehhez képest csak az ókori egyiptomi birodalom az, ami hosszabban állt fenn. Természetesen dinasztiák jöttek-mentek, de maga a császárságnak az intézményrendszere, a keretei, azok állandóak voltak. Na most, ebbe a jogi hagyományba robbant be a 19. században a nyugati hatás, amikor is ugye a nyugati hatalmak erőszakkal megnyitották Kínának a határait, és ráébresztették Kínát, legalábbis a kínai elitnek a haladóbb elemeit arra, hogy hát Kína erőteljesen elmaradt a világtól. És ez ugye azzal járt, hogy a kínaiak a 19. század második felében, vége felé elkezdték azt tanulmányozni, hogy mi is az, ami nyugatot erősítette, mik azok az intézmények, szokások, elvek, ideológiák, amelyek lehetővé tehették, hogy a nyugatiak olyan erős fegyvereket, hadseregeket, hajókat építsenek, állítsanak fel, amelyek képessé tették a nyugati hatalmakat Kína többszöri legyőzésére. És hát nyilván itt a politikai berendezkedést is tanulmányozták ezek a bizonyos kínai elemek, és hát gyorsan eljutottak az alkotmánynak a létéig, az alkotmányos monarchiáknak a vizsgálatáig. Amit aztán felerősített az, hogy a 19. század végén a japánok is a saját reformjaiknak köszönhetően annyira megerősödtek, hogy Kínát történelem folyamán először le tudták győzni, és hát Japánban is ugye egy alkotmányos reform ment végbe a 19. század végére, tehát a japán alkotmányos monarchia az sikeresnek bizonyult. Ezért hát ugye a kínaiak közül az okosabbak, a felvilágosodtabbak ugye elkezdték megnézni azt, hogy mi tehette sikeressé Japánt is, és hát itt is gyorsan eljutottak az alkotmányig, az alkotmányos monarchiáig, vagyis addig, hogy kell egy olyan rendszer, amiben a császárnak a túlhatalma korlátozva van, mert ez segíti elő az országnak a fejlődését, megerősödését. A 19. század legvégén, 1898-ban ki is bontakozott egy reformmozgalom, ami elvezetett az úgynevezett száznapos reformhoz, egy bizonyos Kang Youwei vezetésével, amely kifejezetten azt a célt tűzte ki, hogy Kínát, a kínai császárságot alkotmányos monarchiává alakítsa. Ez a reformmozgalom aztán megbukott a konzervatív köröknek az ellenállásán, de ez volt az első alkalom tehát, amikor kínai politikusok elkezdtek nyíltan arról beszélni, hogy szükség lenne a kínai császári hatalomnak, a kínai állam hatalmának a korlátozására. Ez azonban már tulajdonképpen késő volt, mert a következő bő egy évtizednek az eseményei lényegében az egész császárságot eltörölték. Itt tehát az történt, hogy jöttek először az óvatos reformerek, akik hát meg akarták őrizni a császárságot, meg a dinasztiát, de valamelyest korlátozni akarták, mire a dinasztia kemény ellencsapással válaszolt, és nem volt hajlandó korlátozni önmagát. Ez aztán oda vezetett, hogy hát nem korlátozva lett, hanem megbuktatva lett. A képen az a Cixi anyacsászárné látható egyébként, aki ekkoriban a konzervatív erőknek a fő vezetője volt, és akinek sok szempontból, tehát a kínai császársága bukását köszönhette. Tehát itt nem volt hajlandó a kínai császárság engedni a hatalmából, ami aztán a hatalmának a megbuktatásához vezetett. Az utolsó pillanatban, ugye 1911-ben bukott meg a császárság, ezt persze korábban még nem tudhatták, de hát az 1900-as években már recseget ropogott az egész államszervezet és birodalom, úgyhogy 1905-ben elkezdte már a kínai császári kormányzat is tanulmányozni az alkotmányos átállásnak a lehetőségét. Egy bizottságot küldött külföldi alkotmányok tanulmányozására, elkezdte előkészíteni a új kínai császári alkotmánynak megszövegezését, és végül 1908-ban be is vezettek egy alkotmánytervezetet, ami nagyon gyengén korlátozta volna egyébként a kínai császárnak a hatalmát, tehát ez mondjuk alkotmányos monarchia lett volna, de a kínai császár az majdnem korlátlan uralommal rendelkezett volna, viszont azért bizonyos szabadságjogokat biztosított volna, és egy törvényhozó testületnek a felállítását lehetővé tette volna. Ez aztán nem lépett hatályba, csak egy tervezet volt, amit eleve úgy terveztek, hogy majd 9 év múlva fog életbe lépni, tehát 1917-ben, ezt már a császárság nem élte meg, 1911-12-ben a wuchangi felkelés elsöpörte. Amikor már a felkelés tartott, és tényleg a szó szerint a végnapjait élte a kínai császárság, akkor kiadtak egy újabb ilyen alkotmányvázlatot, 19 fontos alkotmányos cikkei címén, 1911. novemberében, de ez már késő volt, ez már komolyan korlátozta volna a császár hatalmát, de hát már ez sem lépett hatályba 1912. január 1-én a itt látható úriemberek forradalmának a hatására kikiáltották a kínai köztársaságot. A kínai köztársaság az természetesen hát a nyugati mintákat vett alapul, ugye Kínában a köztársaságnak semmiféle hagyománya nem volt, úgyhogy csak nyugati mintákat vehetett alapul, és mint ilyet az alkotmánynak az intézményét is át akarta emelni, úgyhogy ez a frissen kikiáltott köztársaság néhány hónap alatt összehozta az első alkotmányát, 1912. márciusában fogadták el a Kínai Köztársaság ideiglenes alkotmánya című dokumentumot, ami Kínának az első alkotmánya lett. Ez egy ilyen félprezidenciális rendszert alakított volna ki. Itt először egyik ilyen prezidenciális rendszerben gondolkodtak, de aztán egy belső hatalmi küzdelem miatt így akarták az időközben elnökké vált Yuan Shikai tábornoknak a hatalmát korlátozni, hogy félprezidenciális rendszert alakította ki. Egyébként meg hát ez a kínai köztársasági alkotmány ez gyakorlatilag egy ilyen modern nyugati köztársasági szervezet rendszert alakított ki. Volt benne nemzetgyűlés, ilyen törvényhozó testület, meg kormány, meg bíróságok, meg hát egy ideiglenes alkotmány volt, hogy egy ideiglenes elnök volt az egész rendszernek az élén. Most ez a kínai köztársaság, és ez egyébként a következő évtizedekre is igaz, ez nagyon gyenge volt, sorra születtek majd a mindenféle alkotmányok, meg alkotmánytervezetek, ezeknek valós hatása az életre nem nagyon volt. Tehát a kínai az alkotmány, mint olyan Kínában, az annyira távol áll a kínai hagyományoktól, és tulajdonképpen igazából a mai politikai hagyománytól, és annyira távol állt, hogy sosem játszott olyan fontos szerepet Kínában a kínai történelem, és ma se játszik olyan fontos szerepet, mint a nyugati országokban, de van, és hát az 1912-es ideiglenes alkotmánytól fogva ilyen legitimáló tényezőként fontos volt, hogy mindig, amikor egy új társaság hatalomra került, akkor kiadjon egy új alkotmányt, ami alapján berendezi majd az új államot, aztán általában ezeket a társaságokat, hadurakat, pártokat gyorsan elsöpörte a történelemnek a vihara, de hát a következő évtizedekben sorra születtek a mindenféle alkotmányok. Itt a bal oldalon Sun Yat-sen, a kínai köztársaság atya, nagy forradalmár, látható jobb oldalon pedig az a Yuan Shikai tábornok, aki gyakorlatilag megpucsolta a köztársaságot. Hát ez, hogyha majd kínai történelmet fognak tanulni, akkor részletesen elő fog kerülni. Most a következő ilyen másfél-két évtized az Kínában a haduraknak a korszaka volt, amikor különböző ilyen tábornokok ragadták magukhoz a hatalmat, és osztották fel maguk között Kínát. Hivatalosan létezett a kínai köztársaság, és mindig valamelyik tábornok a kínai köztársaság elnökének, vagy miniszterelnökének tartotta magát ízlés szerint, de hát ezek nem igazi kormányzatok voltak, hanem hát ilyen hadúri rezsimek, amelyek elég rövid életűek voltak, és egymással is folyamatosan hadakoztak. Minden esetre azt a 12-es alkotmánynak, ideiglenes alkotmánynak sikerült elérnie, hogy a következő évtizedekben minden olyan hadúr, tábornok, pártocska, akárki, aki hatalomra került, az, mint említettem, kiadott egy alkotmányt, hogy jelezze, hogy ő hát egy új korszakot kezd az országban. Ezeknek az alkotmányoknak gyakorlatilag jelentőségük igazából nem volt. Dián összeszedtem néhányat, de különösebb jelentősége ezeknek nincsen, csak maga az elf, hogy egy új rendszernek kell, hogy legyen alkotmánya. Itt ezen a képen az a Yuan Shikai látható, aki a kínai köztársaság ideiglenes elnöke, aztán elnöke volt, de aztán ki akarta kiáltani magát császárnak, és ebben a minőségben itt éppen áldozatot mutat be az égnek. Ő egyébként egy alkotmányos monarchiát tervezett, és az uralkodói korszakát is a nagy alkotmányosság időszakának nevezte el. Aztán ebből se lett semmi, mert amikor bejelentette, hogy ő császár akar lenni, akkor nagy megmozdulás sorozat, elégedetlenség sorozat kezdődött vele szemben, és végül is megütötte úta, valószínűleg nem tudta elviselni, hogy a kínai többsége nem annyira akarja őt császárnak. De az első ilyen tartósabb rezsimet ebben a korszakban a Kuomintang párt, a nemzeti párt alakította ki, amikor az 1926-27-es úgynevezett északi hadjáratban sikerült Kína nagy részét egyesítenie, és hát egy ország, az egész országra kiterjedő államhatalmat kiépítenie. Bár itt azért voltak lyukak ebben a rendszerben, tehát a kínai köztársaság az Csangkasek alatt sem terjedt ki a kínai területek összességére. Minden esetre ez az új rendszer már Kína egészére vonatkozóan 1931-ben kiadott egy új alkotmányt, amely átmeneti alkotmánynak volt számva, és mindössze 6 évre szólt volna. Ez a Kínai Köztársaság átmeneti alkotmánya a politikai gyámság időszakában címet viselte. Ez a politikai gyámság, ez arra utal, hogy a köztársaságot megalapító és a Kuomintang pártot megalapító, de ekkora már egyébként halott Sun Yat-sen elmélete szerint a kínaiakat nem lehet közvetlenül a császárságból átvezetni a demokráciába, hanem kell egy időszak, amikor az élcsapat, a párt, a forradalmi párt, tehát az ő esetében a Kuomintang párt katonai diktatúrát gyakorol és megsemmisíti a régi rendszernek az utolsó maradványait is. Ezután jön egy átmeneti időszak, a politikai gyámság időszaka, amikor ugyanez a párt, hát még nem demokratikus módon, hanem így atyáskodva terelgeti jóindulatú, de szigorú atyaként a népet előre, és ezután jöhet majd a közvetlen szabad választásoknak az időszaka. És tehát a Csangkasek az magát a politikai gyámság időszakának a vezetőjének tartotta. Ez elvileg Sun Yat-sen szerint 6 évig tartott volna, és magát ezt az átmeneti alkotmányt is 6 évre hozták meg, de aztán lényegében egészen a kínai köztársaság az hát hivatalosan, vagy a saját állítása szerint Tajvanon működött, és működik tovább a mai napig is. Elvileg egészen az 1980-as évekig maradt a politikai gyámságnak az időszaka, tehát a kínai köztársaságból nem lett rendes demokrácia. Ebben az időszakban, tehát a politikai gyámság időszakában ez az alkotmány, ez a Kuomintangnak egy ilyen egypárti hatalmat biztosított, és az állami szervek azok megegyeztek a párt szervekkel, tehát például nem törvényhozás működött, hanem a Kuomintang országos kongresszusa viselte a főhatalmat, és ennek a központi szerve, a Kuomintang központi végrehajtó bizottsága, tehát egy párt szerv volt az országnak a legfontosabb irányító szerve. Most ez az alkotmány, ugye, amit egyébként szintén nem kell nagyon komolyan venni, tehát Csangkasek azért egy kőkemény egypárti diktatúrát épített ki, ami nem abból fakad, hogy az alkotmány az ezt rögzítette, hanem az alkotmány fakad abból, hogy Csangkasek ekkora már az országnak hát kvázi teljhatalmú ura lett. Tehát ez az alkotmány ugye 37-ben lejárt volna, tehát egy újat kellett volna helyette kiadni. Ennek az előkészületei meg is történtek, de aztán utána jött a japán támadás, és az egészet elsöpörte. Ő itten az emlegetett Csangkasek. A japánok 1945-ös veresége után ugye megint napirendre került az alkotmányozásnak a szükségessége, hiszen ez az átmeneti alkotmány ez már lejárt, ezért végül is 1947-ben fogadtak el egy új alkotmányt. Ez már nem a gyámság időszakára vonatkozott volna, hanem ez már egy demokratikus alkotmány lett volna, aminek aztán a vonatkozó részeit, tehát a demokráciát biztosító részeit rögtön föl is függesztették, mert hogy zajlott a kínai polgárháború, és miközben az alkotmány az meglehetősen demokratikus volt, gyakorlatilag egy modern polgári köztársasági rendszert vázolt fel, a gyakorlatban ezek az elvek nem érvényesültek. Azért érdekes ez a 47-es alkotmány, mert Tajvanon a mai napig is ez van életben. A demokratikus átmenet során az 1980-as évek végétől többször módosították, vagy pontosabban kiegészítették ezt az alkotmányt, de most is a Kínai Köztársaság alkotmánya, a Tajvan ugye így nevezi magát, az a 47-es Kuomintang alkotmány. Ez egy elnöki köztársaságot teremtett meg, és érdekessége, hogy nem három, hanem öt hatalmi ágat különböztet meg, úgyhogy ennek megfelelően a mai Tajvanon is nem három, hanem öt hatalmi ág működik, mert hogy annak idején Sun Yat-sen azt mondta, hogy Kína egy annyira nagy és bonyolult ország, olyan sajátos hagyományokkal, hogy a nyugati három hatalmi ág nem elég neki, még kettőt, a vizsgáztatót, illetve az ellenőrzőt hozzácsapták a törvényhozáshoz, a végrehajtáshoz, meg az ítélkezéshez. Ugye ez az alkotmány a szárazföldi Kínában sok vizet nem zavart, mert ott ugye 46 és 49 között zajlott a polgárháború, 49-ben viszont már ugye hatalomra kerültek a kommunisták, akik nyilvánvalóan nem a köztársasági alkotmány alapján rendezték be az államaikat. Na most a 49-ben hatalomra került kommunisták is rendelkeztek bizonyos alkotmányozási hagyományokkal, mert ők korábban a Csankasek uralom idején ilyen kisebb úgynevezett forradalmi bázisterületeket, tanásterületeket már uraltak, és hát ott is be kellett valahogy rendelkezni, ezek ilyen néhány megyényi, járásnyi, néha kisebb, néha nagyobb területek voltak. Itt is ugye be kellett rendezkedni, valami alapján be kellett rendezkedni a helyi, ilyen államhatalmi intézményrendszert, úgyhogy ezeknek a forradalmi bázis területeiknek is voltak ilyen alaptörvényecskéi, vagy alkotmányoskái is. Ezeket is itt a dián felsoroltam, nagyon nem akarok belemenni ezekbe. A lényeg az, hogy tulajdonképpen azt az elvet, hogy egy kínai rendszernek kell egy alkotmány, ami írásban rögzíti, hogy melyik szerv milyen viszonyban van a többivel, illetve, hogy az állampolgároknak milyen jogai, meg kötelességei vannak. Ezt az alapelvet, ezt a kínai kommunisták is átvették. Hát egyrészt ugye Sun Yat-sentől, másrészt pedig itt azért a szovjet hatás is érződhetett rajtuk, hiszen ugye a Szovjetuniónak is volt alkotmánya, illetve hát ugye több alkotmánya is volt neki. Na most, 1949-ben az addig ugye csak ilyen forradalmi bázis területeket irányító kínai kommunista párt átvette a hatalmat, és hát nyilvánvalóan szüksége volt egy új alkotmányra, már csak azért is, mert ugye az előző államot kínai köztársaságnak nevezték, az új 1949. október 1-én létrejövő állam, az pedig kínai népköztársaságnak nevezte magát, tehát egy új állam jött létre, amelynek új alkotmány kellett. Viszont az első időszakban, az átmenetnek az időszakában még nem hoztak az új urai az országnak alkotmányt, hanem még amikor egyfajta ilyen koalíciós kormányzattal irányították az országot, akkor több párt közösen, többek között a kommunista párt is elfogadta az úgynevezett általános program című dokumentumot. Ezt néha közös programnak is szokták fordítani. Ez 1949-ben született meg. És 1954-ig, tehát 5 éven keresztül ez szolgált a KNK alkotmányaként, bár ezt nem nevezték alkotmánynak. Ebben az átmeneti időszakban a kínai törvényhozást még népi politikai tanácskozó testületnek nevezték, és igazából nem megválasztották a képviselőit, hanem a különböző pártok meg egyéb szervezetek delegáltak bele jelölteket, természetesen a kommunisták voltak többségben. És hát egyfajta legalábbis a retorika szintjén egységfront politikát képviselt ez az általános program is, amely a korban haladónak számító, a kínai nemzet tagjának számító négy osztálynak az érdekeit képviselte. Ez a négy osztály a parasztság, a munkásság, a kispolgárság, illetve a nemzeti burzsóázia. Hogyha ránézzünk a kínai népköztársaság zászlajára, akkor jó tudni, hogy a négy kicsi csillag, ott a pártot jelképező nagy csillag körül, az ez a négy osztály. És érdekes módon ebben az általános programban még szerepelt a magántulajdon védelme is, hát ezeknek a haladó osztályoknak a magántulajdonának a védelme. Ekkor még szocializmusról nem volt szó. Tehát a 49-es általános programban még nem szerepelt az, hogy a kínai népköztársaság az egy szocialista, vagy szocialista építést folytató ország lenne. Ez aztán majd az 1954-es alkotmányba fog bekerülni, amikor is a kínai kommunista párt elérkezettnek látta az időt, hogy ennek a látszat koalíciós kormányzásnak a gyakorlatban véget vessen, és teljesen olyan módon alakítsa az országnak a berendezkedését, ahogy saját maga azt ideálisnak vélte. Ennek az átalakulásnak egy fontos oka volt az, hogy 53-ban ugye meghalt Sztálin, és Kína szeretett volna a szocialista világ vezető hatalma lenni a Szovjetunió helyett, hiszen Mao Zedong magát egy nagy forradalmárnak tartotta, míg a Sztálin helyére lépő Hruscsov az ugye nem volt egy igazán kiemelkedő forradalmár, ugye Mao szerint, tehát egy ilyen felkapaszkodott TSZ elnök volt inkább, mint sem forradalmár, tehát Mao azt gondolta, hogy neki járna ez az informális titulus, hogy ő a szocialista világ vezetője. Azt viszont ugye nem lehetett úgy, hogy az ország az hivatalosan nem szocialista, és nem, vagy legalább nem, még csak nem is építi a szocializmust. Ezért aztán általános átalakítás kezdődött az egész kínai szervezetrendszerben. Többek között az alkotmányt is új alapokra helyezték, és 1954-ben megszületett a Kínai Népköztársaság első igazi alkotmánya. Ebben már szerepelt a szocialista építés, és ebben alakult ki tulajdonképpen az az államszervezet, amely a mai napig is jellemző. Azóta több alkotmány is volt, de például az, hogy az országos népi gyűlés gyakorolja a főhatalmat, az, hogy a bírói rendszert, azt a legfelsőbb népi bíróság felügyeli, az, hogy a ügyészi rendszert a legfelsőbb népi ügyészség felügyeli, az, hogy a kormányt államtanácsnak nevezik, és hogy elnöke van az országnak, ezek a dolgok, ezek az 54-es alkotmánnyal jöttek be. Ennek a mintája egyébként egyértelműen az 1936-os szovjet alkotmány volt. Ebben az ország népi demokratikus államként volt definiálva, amely a Munkásparaszt Szövetségen alapul, és a munkásosztály vezet. A szervek, tehát amik ma is megvannak, az országos népi gyűlés, államtanács, stb., azok ekkor jöttek létre, és ez az alkotmány is tartalmazta az állampolgároknak a jogait és kötelességeit. Na most a kínai alkotmányok mai napig is ugye egy hosszú listáját tartalmazzák mindazoknak a jogoknak, amelyekkel a kínai állampolgárok rendelkeznek. Itt azért érdemes fejben tartani azt, hogy a kínai hatóságok másképp viszonyulnak az emberi jogokhoz, mint ahogy az nyugaton megszokott, tehát igazából ezeket az alkotmányokat soha nem tartották be, és sok esetben most sem tartják be. Amit egyébként az is megkönnyít, hogy nem lehet peresíteni alkotmányos alapon semmit, tehát nincsen alkotmánybíróság, és semmilyen állami intézkedésnek az alkotmányos voltát nem lehet megkérdőjelezni, mert nincs az a szerv, amely dönthetne ebben az ügyben. De nyilván nem ebből fakad, nem ebből a tulajdonképpen ilyen technikai hiányosságból fakad az, hogy a kínai alkotmányban szereplő emberi jogokat nem mindig veszik figyelembe, hanem egyszerűen abból a tényből, hogy ez egy pártállami diktatúra, ez a realitás, és a saját alkotmánya által sem hagyja ez a diktatúra korlátozni magát, hogyha éppen az szolgálja az érdekeit. Tehát ezek a részei az alkotmánynak, ezek nem különösen fontosak. Ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy nem fontos a kínai alkotmány, mert hát egy 1,4 milliárdos országnak a működését, pontosabban ennek az állami szerveinek a működését, mégiscsak ez a dokumentum határozza meg. Az 54-es alkotmány az 21 éven keresztül volt hatályban, de az utolsó évtizedre, az 1966-ban kitört kulturális forradalom évtizedére teljesen elfeledkeztek róla, tehát 66-ban gyakorlatilag szétesett az egész államszervezet, és természetesen az emberek jogai még kevésbé érvényesültek, mint addig, és hát azokat az alkotmányos szerveket, amelyeket a 54-es alkotmány rögzített, ezeket is szétverték a vörösgárdisták, meg az egyéb ilyen forradalmi testületek, tehát 66-tól gyakorlatilag az alkotmánynak még az államszervezetre vonatkozó részei is megszűntek funkcionálni, nemhogy az emberi jogokra vonatkozó részei is. Hiszen amikor a kulturális forradalom vége felé elkezdett konszolidálódni a helyzet, akkor Maóék elérkezettnek látták az időt, hogy a kulturális forradalomnak az eredményeit azt egy alaptörvényben is rögzítsék. Ezért 1975-ben egy új alkotmányt adtak a kínai népköztársaságnak, hát ez mindössze 3 éven keresztül volt érvényben. Ez egy nagyon rövid alkotmány volt, az állampolgári jogokat minimálissá szűkítették, nem mint hogyha lett volna ennek különösen jelentősége. Az országot úgy definiálták, mint a proletár diktatúra, a szocialista állama, rögzítették a KKP vezető szerepét. Érdekes módon megszüntették az államelnöki tisztséget, amit ekkor egyébként már majdnem egy évtizede senki nem töltött be, mert a betöltőjét azt megölték, és a helyi forradalmi bizottságokat, amelyek a különböző államhatalmi szerveknek a funkcióit a kulturális forradalom alatt átvették, ezeket törvényesítették. Az állampolgári jogok és kötelességek azok mindössze 4 cikkelyt tettek ki. Hát igazából ez a 75-ös alkotmány, ez egy ilyen történelmi kuriózum, tehát a nagy doktori disszertációjukat ne erről írják, mert nem túlságosan nagy hatású, ugyanis 76-ban meghalt Mao, egy teljesen új gárda, vagy pontosabban nem teljesen új, de egy más irányképviselő gárda vette át a hatalmat 78-ban, és megkezdődött a reform és nyitásnak az időszaka, amely aztán új alkotmány meghozatalát tette szükségessé. De érdekességképpen 78-ban egy újabb alkotmányt hoztak, ez már a maui kulturális forradalmi alkotmány helyett visszatért sok szempontból az 54-es alkotmányhoz, viszont még nem a reform és nyitás korszaknak az alkotmánya volt. Tehát a 75-ös alkotmány az 3 évig élt, a 78-as alkotmány az meg 4 évig élt. Ez ugye nagyon szépen tükrözi azt, hogy miféle hatalmi harcok folyhattak ebben az időszakban, és micsoda változások zajlottak Kínában ebben az időszakban. Ez egy nagyon érdekes időszak, amikor elkezdődött a jelenkorig is tartó reform és nyitás korszaka a Kínában Deng Xiaoping vezetésével, illetve az ehhez vezető átmeneti időszak, amelyet Hua Kuofeng miniszterelnök, pártelnök nevéhez köthetünk. Ekkor ugye gyorsan szakítani kellett valamennyire a kulturális forradalommal, de még nem jutottak el arra a következtetésre a kínai vezetők, hogy gyökeresen új intézményrendszerre van szükség, úgyhogy egyfajta átmeneti állapotot tükrözött ez az alkotmány az 54-es meg a 75-ös alkotmány között. Tehát lényegében intézményrendszerileg helyreállította az 54-es állapotokat, viszont azért bizonyos forradalmi ideológiai elemeket a 75-ösből is megőrzött. Például a 75-ösből maradvány az, hogy államelnöke továbbra sem volt az országnak, az államelnöki funkciók azok szét voltak osztva különböző testületek és tisztviselők között, de hát bizonyos ilyen intézményeket helyreállítottak, például az ügyészséget, ami ugye a kulturális forradalom alatt nem funkcionáltak, sőt azt a forradalmi változtatást is betették az alkotmányba, innentől fogva csak a közbiztonsági szervek tartóztathattak le valakit. Ugye a kulturális forradalom alatt a szokásos volt, hogy vörösgárdisták, akiket amúgy senki nem hatalmazott el senkire, azok elfogtak, letartóztattak, agyon vertek embereket. Sőt, még a perekben a védelem jogát is rögzítette ez az alkotmány. Itt már az állampolgári jogok és kötelességek listája 16 cikkelyre növekedett. Ez a 78-as, tehát egy átmeneti alkotmány, ami nagyon jól tükrözi ezt az átmeneti állapotot, amit ez az átmeneti figura, Hua Kuofeng neve fémjelez. 1982-ben született meg az alkotmány, amely ma is szabályozza a kínaiak életét. 1978 körül került hatalomra Deng Xiaoping, aki aztán egy teljesen új politikát honosított meg, anélkül, hogy egyébként nagyon ünnepélyesen bejelentették volna, hogy itt egy új politika kezdődött. Ugye ezt nevezzük a reform és nyitás időszakának is, amely a mai napig is tart, és amely a korábbi osztályharc központú politizálás helyett a modernizációra helyezte a hangsúlyt. A modernizáció, ugye a gazdasági fejlődés, a iparnak, a mezőgazdaságnak, a honvédelemnek és a tudományos technológiának a modernizációja, az úgynevezett négy modernizáció, az természetesen stabilitást, kiszámíthatóságot tesz szükségessé, hiszen úgy nem lehet gazdaságot építeni, hogyha bármelyik pillanatban jöhet egy csapat vörösgárdista és agyonverheti az embert. Tehát stabil kereteket kellett teremteni az élethez, és ez vezetett ahhoz az igényhez, hogy egy teljesen új alkotmányt hozzanak, amire végül is 1982-ben került sor. Méghozzá tulajdonképpen példátlan módon egy nagy vita ment, egy félig meddig nyilvános vita zajlott a párton belül, meg kívül is arról, hogy mi legyen ebben az új alkotmányban. Például a párton belül nagyon sokan felvetették, hogy ennek egy olyan alkotmánynak kéne lennie, ami a párt tagokra nem vonatkozik. És végül is ezt a problémát a Deng Xiaoping-féle reformszárny úgy oldotta meg, hogy jelezte, hogy mivel ugye az alkotmányt ugyan a országos népi gyűlésen keresztül, de mégiscsak a kínai kommunista párt szövegezi meg, tehát ez a pártnak a terméke, ezért természetesen a párt tagokra is vonatkoznia kell. A alkotmány tehát a mai napig is életben van, ötször módosították ugyan, de az alapstruktúrája az nem változott, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy sikeres alkotmány, tehát az elmúlt 40 évben a világtörténelem leggyorsabb, legtöbb embert érintő, legnagyobb szabású változása ment végig a kínai népköztársaságba. Itt ugye olyan gyökeres átalakuláson ment keresztül az ország 40 év alatt, amin a nyugati államok 200, vagy mondjuk a későn jövő államok, mint mondjuk Japán 150 év alatt mentek keresztül. Ezt a modernizációt Kína, a kínai népköztársaság végrehajtotta néhány évtized alatt, és ez alatt, a néhány évtized alatt ez a 82-es alkotmány határozta meg a fő kereteket, ami azt mutatja, hogy ez egy elég jól sikerült alkotmány volt, hiszen nem kellett rögtön az első felmerülő igénynél félre söpörni az egészet, hanem az alkotmány szövegnek a módosításánál tudták hozzá kalapálni a rendszert a realitásokhoz, a kínai valósághoz, illetve a valóság támasztotta igényekhez. Ezen a képen Deng Xiaoping látható a vezetőtársai körében, ahogy éppen bridge-ezik. Szenvedélyes bridge játékos volt az öreg, bár ennek tulajdonképpen az alkotmányhoz sok köze nincsen. Na most a kínai népköztársaságban tehát óriási változások zajlottak le, ezekről már a korábbi előadásokban a kollégák beszéltek, meg még fognak is bőven hallani a reformis korszaknak a változásairól más előadásokban, meg a médiában. Nem akarok a változásoknak a tartalmába belemenni, hanem csak az alkotmányról beszélnek, tehát arról, hogy ahogy valamilyen keretet Kína kinőtt, vagy ahogy felmerült valamilyen igény arra, hogy az intézményrendszer az lekövesse a valóságnak az átalakulását, úgy így módosítgatták, kalapálgatták ezt az alkotmányt. Tehát mindössze ötször egyébként, tehát ez nem olyan nagyon sok, de mégiscsak nagyon alapvető változásokat iktattak be az alkotmány szövegbe is, és hát ugye ezzel együtt az intézményrendszerbe is. Ezek között voltak szervezeti jellegűek, amelyek egyszerűen új intézményeknek a megszületését legitimálták, vagy régi intézményeket töröltek el, meg voltak elvi jellegűek is, amelyek az ideológiának, illetve a kínai állam és a társadalom kapcsolatának a változásait követték le. Ez a követték le, ez egyébként egy fontos kifejezését, mert a jellemző az volt, hogy egy változás az országban már lezajlott, a valóságban már lezajlott, és utána igazították hozzá az intézményrendszert, tehát ezek nem ilyen proaktív módosítások voltak, hogy egy vezető kitalált, hogy ez meg ez legyen, betette az alkotmányba, és aztán ez meg ez lett, hanem fordítva történt a dolog, hogy a valóságban már az ez meg ez, az már megvalósult, csak éppen nem részesült alkotmányos védelemben, vagy alkotmányos definícióban, vagy nem állt alkotmányos szabálynak a szabályozása alatt, és ezt utólag pótolták aztán. 1988-ban Az első alkotmánymódosításkor például a magántulajdon, a magánszektor bekerült az alkotmányba. Érdekesség, hogy a reformisításnak az első 10 éve, ami alatt hát egy nagyon jelentős magángazdaság épült ki Kínában, az nem a magántulajdon, mint olyan, egyáltalán nem szerepelt az alkotmányban, és így természetesen a magántulajdonnak a védelme sem alapulhatott alkotmányos alapokon. Ettől természetesen volt magántulajdon, csak hát alkotmányos védelme nem volt neki, meg elismertsége nem volt neki, ami azért egy elég bizonytalan helyzetet teremthet, hogy az ember úgy alapít vállalkozást, hogy közben semmi nem garantálja, hogy nem jön holnap után a helyi hivatalnok is veszi el. Ezért aztán 88-ban betették, mert ekkor még ilyen finoman megfogalmazva, hogy a magánszektor az kiegészítőként szolgál a szocialista köztulajdonú gazdaságnak. Aztán ezek az ilyen eufemizmusok, kiegészítő, ezek kikoptak a következő változásoknál, alkotmánymódosításoknál. Mindegyik módosítás egyébként sok cikkeit érintett, itt csak a legfontosabb változásokat említem. A következő alkotmánymódosításra 93-ban került sor, amikor is az alkotmányba is bevették azt a tételt, amit korábban a pártkongresszus már elfogadott, miszerint Kína a szocializmus kezdeti szakaszában van. Ez egy nagyon fontos ideológiai tétel, mert azt jelenti, hogy Kína még nem szocialista ország, sőt, még nagyon messze van a szocializmustól, ezért aztán nagyon sok olyan jellegű intézkedés, intézmény, elv, jog, egyéb működhet benne, ami az igazi szocializmusban már nem fog. Ugye ezzel a rendelkezéssel tudják azt az ellentmondást feloldani, hogy hát Kínát a kommunista párt uralja, és mégiscsak a szocializmust építi, miközben egyébként láthatólag egy vadkapitalista gazdaságot működtet az ország, és a magántulajdonnak, az egyenlőtlenségeknek, a kapitalizmus minden pozitív és negatív velejárójának óriási terepe van Kínában. Ez mégiscsak egy ellentmondás, hát ezt azzal tudják átidalni, hogy Kína a szocializmusnak még csak a kezdeti szakaszában van, ahol az ilyen ellentmondások előfordulhatnak. Ebben a 93-as dokumentumban cserélik le a tervgazdaságot a piacgazdaság szóra, ez is tulajdonképpen a valóságnak egy követése, tehát igazából természetesen tervek vannak Kínában, de a piac az már korábban óriási teret nyert. Ebben az alkotmányban szerepel először a mai kínai rendszernek a kulcs szava vagy kulcs kifejezése, a kínai sajátosságokkal bíró szocializmus, tehát ebben a módosításban jelenik ez meg először, és hát érdekes módon, hogy egy jó 10 évvel, inkább 15 évvel a megszületése után kerül be az alkotmányba a családi szerződéses gazdálkodás, az a mezőgazdasági, ilyen földelosztási forma, ami a 70-es évek végétől meghatározta az egész kínai vidéknek az életét, és ekkor kerültek ki a népi kommunák, amelyek egyébként már 10-15 éve halottak voltak. 99-ben aztán bekerül egy jogászi szempontból érdekes kifejezés, a jogrend építése az alkotmányban, tehát innentől fogva már a kínai népköztársaság építi a saját jogrendjét. Ez a szó, hogy jogrend, vagy törvények rendje, fájzsi, problémás eléggé a fordítása, ez korábban nem szerepelt. Az kibontakozik ezekből a módosításokból, meg általában a kínai fejlődésből, hogy a jognak, a törvényeknek egyre nagyobb szerepet szánnak, ez az eseti döntéseknek, személyes preferenciáknak, mely egyre kisebbeket. Ugye a maui korszakban ez vitte katasztrófába az országot, hogy ott a előre lefektetett normákat félresöpörték, és Mao-nak a személyes preferenciái határozták meg ember 100 millióknak az életét. Ezt nyilván egy ilyen modern gazdaságban, korban nem lehet megcsinálni. Tehát egy olyan összetett, szofisztikált gazdaság és társadalom, mint a kínai, az nem működhet ilyen eseti döntések alapján. Tehát muszáj, hogy elvigyék egy olyan irányba, amikor is az előre lefektetett normák, törvények határozzák meg, és nem az eseti személyes döntések, az, hogy mi a jó, mi a helyes. és ezért aztán a jogrend, a jog általi kormányzás az egyre gyakrabban előkerül a különböző dokumentumokban is. És az alkotmányban először a 99 módosításban szerepelt. 99-ben, ugye ezt már előbb előrevetítettem, jelent meg ismét csak a magánszektor. Itt már nem a kiegészítője a szocialista gazdaságnak, hanem a piacgazdaságnak fontos és egyenjogú összetevője. És egy ideológiai változás, hogy Deng Xiaoping elmélete akkor megjelent a preambulumba. 97-ben meghalt Deng Xiaoping, ő a saját életében a saját gondolatait nem íratta be az alkotmányba, de hát az utódok tisztelték őt annyira, hogy aztán beírták őt. Ugye ez a fajta önkorlátozás jelenleg Xi Jinpinget nem jellemzi. 2004-ben került sor a következő alkotmánymódosításra. Ekkor szerepelt először az emberi jogok kifejezés az alkotmányban, nevezetesen abban a mondatban, amit ekkor szóltak be, hogy az állam tiszteletben tartja és biztosítja az emberi jogokat. Itt természetesen az emberi jogoknak a kínai értelmezésére kell gondolni, és hát általában ezek az emberi jogok, ezeket nevesíti is az alkotmány, hát ezek azért ugye speciális kínai módra értelmezett emberi jogok. 2004-ben tovább erősítették a magántulajdon védelmét, például bevették az alkotmányba azt az alapelvet, hogyha az állam kisajátít valamit, akkor azért kártérítést kell nyújtania, és ideológiai változásként az ekkor már visszavonult Jiang Zemin-nek az alapelvei is, a Deng Xiaoping gondolatai mellé az úgynevezett három képviselet elvre való hivatkozásként bekerültek a preambulumba. A preambulum az folyamatosan bővül, ahogy jönnek egymás után a kínai vezetői nemzedékek, úgy utólag mindegyiknek a elveit, ideológiáját, eszméit beteszik a preambulumba. Ez történt Mao-val, neki még életében bekerült, ez történt Tengel, neki halála után, ez történt Jiang Zemin-nel, neki a visszavonulása után, és aztán Hu Jintao-nak és Xi Jinpingnek is a gondolatai bekerültek a preambulumba. Xi Jinpingnél az az érdekesség, hogy neki még az ő életében és kormányzása alatt. És el is jutottunk az ötödik és egyelőre utolsó alkotmánymódosításhoz, amire 2018-ban került sor. Ennek a legfontosabb, vagy talán nem a legfontosabb, de legtöbbet kritizált és emlegetett eleme az volt, hogy míg a 82-es alkotmány az államelnöki és alelnöki tisztségnek a viselését két ciklusban limitálta, egy politikai ciklus 5 évig tart Kínában, tehát egy ember 10 éven keresztül tölthette be addig az államelnöki, illetve alelnöki tisztséget, ezt a limitet a 2018-as alkotmánymódosítás törölte. Ez egyértelműen annak a realitásnak a lekövetése, hogy Xi Jinping olyan személyes hatalmat épített ki a párton, illetve az államon belül, amelyet szeretne 10 évnél továbbra is megőrizni. Nem szeretné, hogy felnőjön mellé egy másik ember, akit mondjuk elnöknek neveznek, és ő esetleg csak pártfőtitkár maradna, hanem őt szeretne 2023 után is a Kínai Népköztársaság államelnöke maradni, és ezt sikerült neki átvernie az országnak a parlamentjén. Azt azért lehet tudni, hogy ez nem volt egy sima ügy, tehát itt a párton belül voltak neki ellenfelei, de hát ezt a csatát Xi Jinping megnyerte, tehát alkotmányos akadálya nem lesz annak, hogy 2023-ban őt újra válasszák a Kínai Népköztársaság államelnökének. Megízem egyébként, hogy ennek olyan óriási jelentősége nincsen, mert a pártfőtitkári tisztségnek eddig sem volt limitje, eddig csak egyfajta ilyen szokás jog volt, hogy 10 év után visszavonultak a pártfőtitkárok, és ez sem volt egy ősi szokás, ez gyakorlatilag Jiang Zemin, illetve Hu Jintao, tehát két személy esetében történt meg, hogy 10 év után visszavonultak. Erre nem volt nekik semmilyen kötelezettségük, ez csak a Deng Xiaoping által meghatározott hagyomány volt, amit aztán Xi Jinping úgy tűnik, hogy felrúg. Pártfőtitkár, tehát amúgy is maradhatna, és neki az igazi hatalma az a pártfőtitkárságából ered. Az államelnöki tisztség az egy ilyen ceremoniális tisztség, abból óriási hatalmak nem fakadnak, vagy jogkörök nem fakadnak, de hát úgy tűnik, hogy Xi Jinping nem szeretne egy ilyen kettős rendszert, hogy ő a pártnak a vezető, és van egy hivatalos államfő is, mind a kettő szeretne maradni. Ezt a fajta személyes megerősítést szolgálja az is, amire már az előbb utaltam, hogy Xi Jinpingnek a gondolatai azok bekerültek a preambulumba úgy, hogy Xi még hatalmon van. Ez utoljára Mao-val történt meg. Nevezetesen a Xi Jinping gondolatai a kínai színezetű szocializmus új szakaszáról, vagy új szakaszában, mind a kettő fordítás helyes. Ez lett az a frázis, ami alatt hát őt személyesen megemlítik a kínai népköztársaság alkotmányában. És két fontos, nem csak elvi, hanem gyakorlati változás is tükröződik ebben az alkotmánymódosításban. Egyrészt a kínai kommunista párt vezető szerepe az a preambulum mellett bekerült az alapelvek közé is, tehát megerősítette azt a törekvést Xi Jinping, hogy a kínai kommunista pártnak az élet minden területén való élet minden területén meglévő pozícióját megerősítse. Ez egy általános törekvés Xi Jinping alatt, és ez ugye alkotmányos megerősítés is nyert. Nyilván itt is nem arról van szó, hogy megerősödött a kínai kommunista párt, mert bevették az alkotmányba, hanem arról van szó, hogy megerősödött a kínai kommunista párt, ezért aztán az alkotmányba is kiemelték a vezető szerepét. Ez eleve is benne volt a preambulumban, ami ugye egy ilyen elvi rész, de bekerült a rendes, sorszámozott rendelkezések közé is az, hogy a kínai népköztársaságban a vezető szerepet a kínai kommunista párt játsza. A másik ilyen fontos változás, az már intézményi változás, ez tulajdonképpen példátlan évtizedek óta, hogy egy teljesen új intézményrendszer fölállt, ez az Állami Ellenőrzési Bizottságoknak a rendszere. Itt arról van szó, hogy Xi Jinping indított egy nagy támadást a korrupció ellen, a kínai kommunista párton, illetve az államszervezeten belül. Ennek a fő szervei a pártnak a Fegyelmi és Ellenőrzési Bizottságai voltak, de miután ilyen permanensé akarja tenni a kampányt, és permanensé a korrupció elleni küzdelmet, a párt szintről átemelték állami szintre, és létrehoztak egy olyan intézményrendszert, van egy országos állami ellenőrzési bizottság, meg vannak tartományi ellenőrzési bizottságok, meg megyei, meg járási, meg egyéb ellenőrzési bizottságok. Tehát létrehozott egy olyan intézményrendszert, ami gyakorlatilag az állami meg párthivatalnokoknak az ellenőrzését szolgálja, és az alkotmányban egy szinten szerepel a bíróságokkal, meg az ügyészségekkel, meg egyebekkel. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy így becsempészett Xi Jinping egy újabb hatalmi ágat a meglévők mellé. A kínai alkotmány egyébként nem beszél hatalmi ágakról, és nem ismeri a hatalmi ágaknak a szétválasztását, mert mindennek az országos népi gyűlés a főnöke, tehát az országos népi gyűlés, a törvényhozó hatalom az a legmagasabb államhatalmi szerv, és ezzel nem, tehát a törvényhozása nem egyenrangú mondjuk a végrehajtás vagy a bírói szerv, hanem azok alá vannak neki vetve. De azért mégiscsak a gyakorlatban ugye működik egy bírói rendszer, meg működik egy végrehajtói rendszer, meg működik egy ügyészi rendszer, és ezekkel párhuzamosan fölállították az ellenőrzési rendszert, ami tulajdonképpen a 47-es kínai köztársasági alkotmányból is fakadhat. Tulajdonképpen egy olyan irányba ment el Kína, amit annak idején már Sun Yat-sen is megfogalmazott, hogy a három nyugaton bevett hatalmi ág nem elegendő neki. És a alkotmánynak meg általában a törvény súlyának a fokozását jelenti az a hát ilyen szimbolikusnak tűnő változás, hogy innentől fogva a hivatalnokoknak fel kell esküdniük a kínai alkotmányra. Ez azért egy fontos újítás, hiszen még inkább megerősíti az alkotmánynak a központi szerepét, és azt, hogy az egész kínai népköztársaság erre az alkotmányra épül. Ezen a dián a 82-es alkotmánynak a felépítése látható. Ugye nagyjából megfelel annak, ahogy egy alkotmány kiszokott nézni, tehát ez nem valamiféle kínai hagyományokon nyugvó speciális dokumentum, hanem egy kínai viszonyokhoz igazított, de nyugati típusú alkotmánynak mondható, tehát van neki szépen preambuluma, ahogy az lenni szokott, annak neki alapelvei, tartalmazza méghozzá az alapelvek után, tehát fontos helyen a polgárok alapvető jogait és kötelességeit, jó néhány paragrafusban gyakorlatilag minden olyan jogot garantál ez az alkotmány, amit a nyugati alkotmányok is szoktak. Az más kérdés, hogy itt ugye a betartatásukkal vannak bizonyos problémák, és hát a legterjedelmesebb része természetesen az alkotmánynak, az állam szervezetének a felépítése. Itt ez a 7. pont, az ellenőrzési bizottságoknak a cikkelyei, az teljesen új. Ez 2018 óta létezik, korábban a 7. pont az a népi bíróságok és a népi ügyészségek szervezete volt. Tehát itt jelentősen bővült. És ez az utolsó néhány cikke, ez az állami lobogóról, meg himnuszról, meg címerről, meg a fővárosról szól. Na most látható, hogy a kínai alkotmánynak a fejlődése, az egy hosszú folyamat, most már egy bő 130 éve tart. Ugye ez először az 1800-as évek legvégén, ugye hivatalosan az 1898-as száznapos reform idején merült fel egyáltalán az igény, hogy Kínának legyen alkotmánya. És hát az, hogy az állampolgárok jogait és kötelességeit, illetve az államnak a működését egy nagy összefoglaló dokumentumnak kell szabályoznia, amely persze korlátozza is ezeknek az állami szerveknek a jogait. Ez egy teljesen új, a kínai hagyománytól teljesen idegen elképzelés, koncepció, tehát nem tudott gyorsan gyökeret verni Kínában, és hát ugye a kínai fejlődésnek köszönhetően igazából a mai napig is az alkotmánynak a státusza az, ahogy az emberek tekintenek rá, és az, ahogy az állam tekint rá, az azért más, mint a nyugati országokban. De mint már említettem, Kína az azért továbbra is egy egypárti diktatúra. Ezt az alkotmány is alátámasztja egyébként, tehát nem szégyellősködik a kínai alkotmány, de benne van, hogy a kínai népköztársaság vezető ereje a kínai kommunista párt, sőt egyre inkább benne van, ugye a 2018-as változások miatt. Szóval ez az az alkotmánynak a szerepének a növekedése, és általában az elfogadottsága annak, hogy alkotmány van, ez a folyamat ez most is zajlik. Az, hogy a párt és az állam össze van fonódva, ezt az alkotmány is, mint említettem, örökzíti. Tehát itt nem, amikor a kommunista párt egypárti hatalmat gyakorol, az nem valami alkotmány ellenes dolog, hanem az éppen, hogy az alkotmánynak felel meg. Említettem azt is, hogy egy sajátosság a jelenlegi kínai alkotmánynak, hogy nem választja szét a hatalmi ágakat. Tehát azt a polgári alapelvet, hogy a törvényhozó, a végrehajtó és az ítélkező hatalom az egyenrangú és egymást ellenőrzik, korlátozzák, ezt nem ismeri el az alkotmány, és persze ez a gyakorlatban is így működik. És hát egy nem csak Kínára jellemző, de a nyugati államoktól nagyon is eltérő sajátosság, hogy a jognak a szövege, konkrétan az alkotmánynak a szövege is, meg a gyakorlat az nagyon távol tud lenni egymástól. Ez egyébként már a régi Kínában is így volt, tehát ez nem az országnak a kommunistaságából fakad, hanem a régi Kínában is ugye a császár hozott valami törvényt, amit aztán több ezer kilométerre a helyi hivatalnokok hát vagy végrehajtottak, vagy nem. Vagy alkalmazták a helyi viszonyokhoz, vagy nem. A valóság az azért általában másképpen működött, mint ahogy azt a császár elképzelte. A császárkori mondás szerint az ég magas, a császár messze van. Így jelezték ezt a helyzetet a népnyelven, és ez a mai napig is így van, tehát a törvényeknek, illetve az alkotmánynak a különböző szabályai, azok nem mindig érvényesülnek a gyakorlatban. Nyilván ennek a legeklatánsabb példái azok az emberi jogokra vonatkozó passzusok, amelyekre vonatkozóan ugye nagyon komoly jogsértések történnek Kínában. Ezek tulajdonképpen a kínai alkotmányt is sérték, bár ez persze a kínai hatóságok kevésbé vallják be, és hát azt kell mondani, hogy a politika az az alkotmány fölött áll Kínában, tehát az a helyzet, hogyha párt nagyon akar valamit, akkor azt végrehajtja akkor is, hogyha az a alkotmánnyal szembe van. Ez Kínában abszolút jellemző, bár természetesen ezt ők nem úgy szokták értelmezni vagy magyarázni, hogy ez szemben van az alkotmánnyal, hanem azzal szokták magyarázni, hogy ez éppen hogy megfelel az alkotmánynak. Ezt azt is megkönnyíti egyébként, hogy a kínai jog és az alkotmány is abszolút szeret ilyen gumifogalmakkal dobálózni. Tehát az, hogy mi a szólásszabadság vagy a gyülekezés szabadság, ezt sehol nem definiálják törvényileg, és ezért aztán a hatóságok úgy értelmezik ezeket a szabályokat, ahogy csak akarják. És hát, mint említettem, Kínában nincs alkotmánybíróság. Az alkotmánynak az értelmezésére, illetve helyi jogszabályoknak az alkotmányossági ellenőrzésére az Országos Népi Gyűlés, illetve annak az állandó bizottsága, tehát a törvényhozó szerv jogosult, de hogyha egy embert úgy érzi, hogy alkotmányos jogaiban sérelem ér, azt ő nem tudja valamiféle alkotmánybíróságon számon kérni, és igazságszolgáltatást kérni. Ez is ugye hozzájárul ahhoz, hogy a kínai alkotmánynak sok vetüje vagy íresegye, a kínai kontextusban ez papíron marad. Tehát a kínai kontextusban az alkotmánynak a szerepe az teljesen más, mint a nyugati alkotmányokban. Sokkal kevésbé fontos, de azért látunk egy olyasfajta fejlődést, hogy a jognak általában, meg azon belül az alkotmánynak a szerepe az folyamatosan növekszik, nem a párthatalomnak a kárára, hanem annak a folyamatnak a keretében, amit a törvény általi kormányzásként szoktak fordítani. Ezt néha angolra jogállamként vagy joguralomként, rule of law-ként szokták a fágyő, tehát a vonatkozó kínai kifejezést visszaadni, de ez inkább valami olyasmit jelent, amit szintén említettem az előadásban, hogy nem eseti döntésekkel próbálnak kormányozni a vezetők, hanem előre meghatározott normák, törvények segítésével, ami ugye kiszámítható kereteket jelent, és ennek a kiszámíthatóságnak, a törvények általi kormányzásnak a súlyát láthatólag növelni akarják, a Xi Jinpingi érában is. Na most a 82-es alkotmányról elmondható, hogy megfelelő keretet adott az elmúlt időszak kínai fejlődésének, tehát olyan különösen problémák magával a szöveggel nem voltak. Egyre fontosabbá vált a kínaiak életében, viszont hát a kínai valóság az a továbbra is valószínűleg változni fog. A kínai fejlődés és a kínai változások azok nem állnak le, és ennek megfelelően a kínai alkotmányt is várhatóan továbbiakban is fogják módosítgatni. Illetve hát az elmúlt időszakban annyira egy új korszakról beszél Xi Jinping, illetve a kínai retorika, annyira hangsúlyozzák, hogy a kínai színezetű szocializmus egy új szakaszba lépett, hogy én azt se tartom kizártnak, hogy idővel egy új alkotmányt is kap az ország. Ez olyan nagyon eltérni nem fog a 82-es alkotmánynak a jelenlegi változatától, de az elképzelhető, hogy ilyen szimbolikus gesztusként kiadnak egy új szöveget, de az is elképzelhető, hogy annyira tisztelik Deng Xiaopinget, akinek a köpenyegéből a kommunista pártnak a jelenlegi elitje is kinőtt, hogy nem fogják ezt a szimbolikus lépést megtenni, különösebb szükség nincs rá, a kínai állam az gyakorlatilag a kínai alkotmánynak a jelenlegi kínai alkotmány által meghatározott intézményrendszerben remekül elműködget, ahogy ezt az elmúlt évtizedeknek a sikerei is tanúsítják. Ha érdekli önöket a téma, akkor ezt a két könyvet tudom a figyelmükbe ajánlani. Az egyik Jordán Gyula Az ég magas, a császár messze van című könyve, amely úgy általában a kínai jogról, a jog fejlődéséről, a jog szemléletről, illetve a jognak és a politikának a kapcsolatáról szól. Egyrészt a régi Kínában, másrészt pedig a jelenkori Kínában is, hát itt a jelenkor a 2000-es éveket jelenti. A másik pedig a Kínai Alkotmány című könyv, amit jó magam szerkesztettem, de természetesen nem egyedül írtam. Ez tanulmányokat tartalmaz a kínai alkotmánynak egy ilyen 10 évvel ezelőtti állapotáról. tehát a 2018-as változások még nincsenek benne, illetve magát a 10 évvel ezelőtti alkotmány szöveget is tartalmazza magyar fordításban, tehát joghallgatóknak ezt a könyvet tudom ajánlani, mert maga az eredeti jogforrás is megtalálható benne. És köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseiket.